Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a világegyetemi előadássorozatunk újabb alkalmán. Ha valaki esetleg először van köztünk, különös szeretettel hagy köszöntsem a gyülekezet nevében is. Úgy szokott lenni, hogy ilyenkor énekelünk egy éneket, együtt magasztaljuk Istent, majd rövid imádság, ige olvasás után meghallgatjuk az előadást. Az előadás végén van lehetőség kérdezésre is, illetve a legvégén általában az előadók ráérnek, és személyesen is lehet kérdezni majd tőlük. Egy áldással fogunk elbúcsúzni majd mindennek a végén. Az előadás címét most ki is vetítettük, az ébredési korok visszatükröződése énekeinkben címmel hangzik majd az előadás. Móriel Tamás testvérünk az Újpest belsővárosi gyülekezetben szolgál kántorként is, és nagyon jó és szeretett kapcsolat van köztünk. Hála az Úrnak, hogy el tudta vállalni ezt az előadást, és Isten áldja meg. Az igeolvasás előtt a 255. számú éneket keressük ki énekeskönyvünkből. 255. Ha valakinek nincs, akkor szívesen adunk. Mindjárt. 255. Ennek az első három és az utolsó kettő versét énekeljük majd el. 255, az első három, és a hetedik és nyolcadik versek. Mely igen jó az Úristen dicsérni. Majd figyeljünk arra, hogy nehogy lelassuljunk, ez egy urat magasztaló dicsérő ének, ennek az örömével tegyük, figyeljük a szövegét, hogy mi mindenét lehet Isten magasztalni az ő népének.
Mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni. Szent nevedet dicsérvén magasztalni, és mindenütt e világon hirdetni. Igen, reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni, hegedűvel, orgonával zengetni, minden éneklő szerszámmal tiszteni. Csodaképpen én vigasztalást viszek, cselekedetidre, hogyha tekintek, kezeidnek munkájában örvendek, teremtőmnek, megváltómnak éneklek. Rólad, Uram, akik megemlékeznek, mint a pálmafa, szintén úgy zöldelnek, mint cédrusfák, ugyan meggyökereznek. Az igazak, kik igaz hitben élnek, vallást tesznek minden emberek előtt, hogy az Isten igaz mindenek fölött, hamisságot soha nem cselekedett, mint kőszikla ő át nagy erősséget.
A református kalózunk szerint az új szövetség ige szakasz a zsidókhoz írt levél 5. részének a második fele volt. Én a tegnapi napból is a 8. verstől kezdődően olvasom Isten írott igéjét, és egyetlen gondolatot emelek ki. Jézus Krisztusról olvassuk, ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek, neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak, akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, s olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény eledelre. mert mindaz, aki tellyel él, járatlan az igazságnak beszédében, mivel hogy kiskorú. Az életkorúaknak pedig kemény eledelvaló, mint akiknek mi voltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. A Bibliában is, illetve az egyház történelem során az ébredési korok mindig azt mutatták, hogy Isten kegyelmes munkája kezelésbe veszi az ő népét, akár a templomos népet, akár azokat, akik nem is járnak templomba, és nagy tömegben jutnak hitre emberek, és valóban majd halljuk is biztos, az énekekben is meglátszik ennek az isteni munkának a gyümölcse. A zsidókhoz írt levélben azok az intések, néha fegyelmezésnek is mondhatók, szakaszok, amelyek közül az egyik itt az ötödik rész végén található, arra mutatnak, hogy már az első század keresztényei hívői közt is valahogy restek lettek. Szellemi lomhaság, lustaság, illetve lelki restség. És ezzel a szóval jellemezte, hogy kiskorúak. Tehát nem biológiai értelemben elsősorban, hanem lelki értelemben. És mire van szüksége a restélet Isten népének? És az egész levél erről beszél Jézusra. És ahogy elcsendesedtem és elmékedtem az ige fölött, akkor vettem észre meg az ősi szöveget is vizsgálva, hogy amikor Jézusról ezt mondta, hogy ő is az engedelmesség során, földi élete során, az engedelmesség során élte meg az atyának való úgymond tökéletes életet, és tökéletességre jutott, abban az értelemben, hogy elvégzett mindent, amiért Isten küldte, és ugyanez a gondolat van benne az életkorú kifejezésben. Tökéletes korú. Életkorú, aki eljutott valaminek már a végére. A kiskor már nem jellemző rá. Lelki értelemben életkorú. Tökéletes. Ugyanez a görög, ősi görög szövegben ugyanez a gondolat, illetve a szójelentés van benne. Tehát nem is mondom, hogy mire, hanem kire van szüksége a rest, lomha, lusta, akár hívőnek is. Nem arra, hogy akkor jó leszidjük, és akkor maradjon a restségében, hanem felragyogtatni, hogy de hát kihez tartozol? Ki is az, aki téged így szeretett, és nézd meg, hogy engedelmességével milyen mélyre elment az Isten fia, Jézusra van szüksége. Viszont a tökéletességet, az életkorúságot nem az övéinek kell, nem nekünk kell kierőszakolni magunkból, hanem erről beszél végig a levél, mivel Jézus ilyen volt, nekünk ezt hittel megragadható. A folytatásban, a 6.-7. részekben tovább viszi ezeket a gondolatokat, a 6. részben majd holnap olvassuk is, hitre és türelemre van szükség, de a hangsúly ez hogy legyen, ha úgy érzed magadról, hogy én mostanában egy kicsit meglanyhultam a keresztény életben, nem annyira tölt be a Jézus iránti szeretet, nem annyira vágyakozom talán a bibliaolvasásra, ezekre most nem szeretnék kitérni, itt a felolvasott versekben sok mindenről van szó, hogy szellemileg, lelkileg mit jelent a restség, ilyen gyakorlati következményei vannak, akkor ez az ige abban bátorít, hogy nézzünk Jézusra, aki az engedelmességben élte meg azt az életet, amiben tökéletességre jutott, és tökéletességet szerzett. És Isten népe, mi is ilyenek lehetünk. És én nem csak, amikor ezt mondom, hogy hiszem, akkor ez egy biztos hit, hogy a mostani előadás is ennek lesz a része. Mert az énekek során minden olyan ének, ami az ébredési korokra jellemző, az ének szóban mondott ige, és munkálkodik, és ezzel hagyd zárjam, hogy édesanyám is, meg édesapám is nagyon szeretett énekelni munka közben, és amikor Biator bárgyó hazajöttek csendes hétről, akkor mindig voltak új énekek is, amiket tanultak, és én kisgyerekként, nagyon pici gyerekként is azért tanultam meg egy csomó ébredési éneket, mert akár a szőlőben, akár a kertben, ahogy dolgoztak, dúdolták, vagy énekelték, általában énekelték hangosan, és rám ragadt. És emlékszem, hogy mikor én is megismertem az Úr Jézus személyesen már, akkor még inkább milyen jó volt énekelni. Én inkább fütyülni szerettem, szégyeltem hangosan énekelni, de a dallamot fütyültem, mindeközben a gondolataimban betöltött mindaz, amit az ének szöveg, meg hát a szépsége a dallamnak jelentett. Isten segítse bennünket az előadás során is, hogy ha bármelyikünkben a restség bűne lenne jelen, nem a félelem, hanem az Úr szeretetének a látása erősödjön bennünk, és újuljunk meg, imádkozzunk. Magasztalunk azért, mennyei édesatyánk, hogy te minden időben adtál ébredési időket. Köszönjük, hogy a bibliai történetekben is láthatjuk ezt, de köszönjük, amit az egyház történelem során adtál, és hálát adunk, hogy a mai előadásban ennyire konkréttá tetted számunkra majd ezt a te munkádnak a gyümölcsét. Hálásak vagyunk, hogy előadunk, el tudta vállalni a szolgálatot. Kérünk áldásodért az előadás során is, meg a beszélgetés a kérdések során. Valóban szeretnénk, Urunk, megújulni is, ha kell, lelkiekben, és arra kérünk, hogy úgy menjünk haza innen, mint érett hívők, érett keresztények. És köszönjük, hogy ezért Jézus mindent megtett. Köszönjük, hogy ő, ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. És köszönjük, hogy ezért lehetünk mi is engedelmesek, téged szerető, boldog hívő emberek. Amen. Megkérem előadónkat, hogy tartsa meg az előadást.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Úgy illik, hogy bemutatkozzam, bár vannak ismerős arcok. Ugye Móré Tamás vagyok, és arra szorítkozva szeretnék most bemutatkozni, hogy mi a kapcsolatom az előadásban szereplő témával, tehát részben az ébredéssel, részben pedig a énekeinkkel. 1954-ben születtem Újpesten. Az évszám nem azért érdekes, hogy mennyi idős vagyok, hanem azt a kort szeretném felidézni. Az én korosztályom, meg a nálam idősebbeknek nyilvánvaló, hogy miről van szó. Ezek az évtizedek, az 50-es, 60-as évek elég sötét időszakot jelentettek, úgy társadalmi, gazdasági, politikai szempontból, és egyházunk életét is, ha nézzük, akkor elég sötét időszaknak számít. A másik, hogy Újpesten születtem, ez azért érdekes, mert ezt az időszakot én úgy éltem meg, hogy ebből a sötétségből, ebből a sok rosszból én valami keveset érzékeltem. Miért lehetett? Azért lehetett, mert olyan családba születtem, és olyan gyülekezetbe vittek a szüleim pici koromtól kezdve, ahol élő ige szólt, ahol hívő emberek voltak, hívő emberek alkották azt a közösséget, és én ebbe a fészek melegbe nőhettem fel, és később megértettem, hogy ennek a fészek melegnek az a titka, hogy Jézus Krisztus szeretete van ott a testvérek között, a testvérek szívében, ezért lehetett nagyon sok nagymamám, nagyon sok nagypapám szeretettel vettek körül egész pici koromtól kezdve, sok testvérem volt, a hívő családok gyerekeivel együtt voltunk, és mindig nagyon jól éreztük magunkat, én is, bátyám is ebben a közösségben. Az Istennek a védő szeretete volt ez a gyülekezet, ez a közösség számunkra. És az a titka, nyílt titok, hogy az ébredési időkben sokan megtértek a gyülekezetből, így a szüleim is, és a megtért hívő életük a szolgáló élet volt a gyülekezetben, őrájuk lehetett bízni mindenféle szolgálatot, szeretettel végezték, és ezt a meleg közösséget alkotta ez a gyülekezet. Ebben a közösségben ismerhettem meg az énekeket is, az ébredési énekeket, nagyon megszerettem, később, amikor ifjúsággal is énekeltük ezeket. Énekkarban ugye szolgáltam, részt vettem, édesapám volt az énekkar vezető, ott főleg a Hallelujából énekeltünk. Nagyon megszerettem ezeket az énekeket, és ebben a gyülekezetben kaptam elhívást a kántori szolgálatra. Lassan 40 éve, hogy végzem ezt a szolgálatot, hálás szívvel, és nagyon sokat kaptam ebben a szolgálatban az Úrtól. Én nem vagyok sem teológus, sem profi egyházzenész, úgyhogy ne tudományos előadást várjanak a testvérek, hanem inkább egy bizonyságtételt, hogy mit jelent számomra egyrészt az ébredés, és másrészt, hogy ezek az énekek hogy épültek be az én életembe, és hogy látom, hogy a hívő nép életében milyen szerepet töltenek be. Ha ébredésről beszélünk, általában a II. Világháború utáni nagy magyar ébredésre gondolunk, és ez természetes, mivel az akkor elvetett mag ma is hozza a termést. Még élnek közöttünk néhányan, az akkoriban talán éppen az alcsúti nagy konferenciákon megtért testvérek közül, akik a gyülekezetükben, ahol éltek, ahol szolgáltak, abban a közösségben megélték a hívő életüket, és ezzel szolgálták az evangélium ügyét. Az evangelizáció és a tiszta tanítás szolgálata nem állt le az egyházi vezetők ellenállása, a pártállami hatalom tiltása ellenére sem, hanem napjainkban is folytatódik. Sokszor illegálisan, Isten megőrző rejtekében folyt tovább az ébresztés. A Bibliához hű ige hirdetők szolgálata, az élő gyülekezetek, a csendes napok, az evangelizációk, a gyermek és ifjúsági táborok, a biatorbágyi szolgálat, majd a rendszerváltás idején újraindult Betánia és a Biblia Szövetség jelentik ma is a folytatást, és ezekben a úgynevezett sötét évtizedekben is. Mit nevezünk ébredésnek? A Bibliában számos helyen olvashatunk ébredésről. A Efézus beliekhez írt levél 5. rész 14. versében például ezt olvassuk. Serkenj föl, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. A bűneset óta az Istennek hátat fordító és tőle messze szakadó ember állapotát alvó, sőt egyenesen halott állapotnak nevezi a Szentírás. Már eleve ebbe az állapotba születünk. Ebből a mély alvásból, a magunk szándékából képtelenek vagyunk felébredni, mert fel sem ismerjük a helyzetünket. Egyedül Isten különös kegyelme, szavának hatalma képes ezt megtenni velünk. Az idézett ige is így kezdődik, hogy annak okáért mondja, már mint az Úr, serkenj föl és támadj fel, stb. Az Ezékiel könyve 37. részében van az a jól ismert prófétai látomás, amiben Ezékiel úgy látja Isten népét, mint megszáradt csontvászként összeaszott tetemeknek a roppant tömegét. De Isten megelevenítő szavára ezekből a tetemekből élő húsvér emberek válnak, emberekké válnak. És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, szól Ezékielhez az Úr a látomás végén. Tehát Isten szavára elevenedtek meg, és Isten szavára lettek élő lélekké. A politikában van egy kifejezés, a hatalmi vákum. Arra a helyzetre alkalmazzák, amikor egy vezető politikus vagy egy párt megbukik, és elindul a harc a hatalom megszerzéséért, a hatalom gyakorlásáért, a poszt betöltéséért. Egyéni életünkben is előfordul ez a hatalmi vákum. Akkor, amikor csődöt mond az uralom a magam élete felett, vagy elvesztem a bizalmam azokban az emberekben, akikhez szabtam az életem, vagy csalódom egy eszmében, amiben bíztam, amit igaznak hittem. Amikor úgy érzem, hogy kicsúszott a talaj a lábom alatt, és bűneim súlya miatt padlóra került az életem, akkor oldhatatlan vágy támad az ember szívében, az igazi vezetés a biztos támasz iránt. Isten különös kiválasztó kegyelme, hogy megszólít és belép ebbe a megüresedett, kiüresedett állapotba. Az Ézsaiás könyve 43. részében olvassuk. Így szól az Úr, ha te teremtőd és a te alkotód. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg többé. Ha megértem, hogy ez a bizonyos önmagamért, ez nem más, mint Jézus Krisztus áldozata, aki én miattam halt meg és szenvedett a kereszten, akkor nem is lehet más válaszom, mint ahogy énekeljük a 459. énekünkben, megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse be, ő töltse ki. Ez a megtérés útja, ez volt az én utam is 25 éves koromban. Ha ez a kiüresedés, csalódott elfordulás, a régi, csődöt mondott állapottól társadalmi méretekben tapasztalható, és a keletkezett hatalmi vákumot ebben a népcsoportban Isten újjáteremtő uralma tölti ki, akkor beszélünk ébredésről. Tavaly ünnepeltük a reformáció 500. évfordulóját. A reformáció idején és nyomán az Istentől elfordult egyház hatalmában és hatalmától meghasonlott emberek Európa szerte társadalmi méretekben fordultak Isten örök és végtelen hatalmához, igéjében kijelentett akaratához, a tiszta tanításhoz. De szó volt tavaly arról is, hogy a választott nép, majd az egyház története, elhajlások, megfáradások, majd megtérések, megújulások láncolata. Nem egyszeri esemény volt a reformáció. Isten örökkévaló különös kegyelmét látjuk abban, hogy időről időre visszatereli, reformálja gyermekei életútját. A történelmet vizsgálva, időben és térben behatárolható, nyomon követhető, ahogy Isten ébresztést támasztott, és ígérete szerint támaszt a jövőben is. Nem emberi akarat, indulat, jó szándék, hanem Isten szuverén kegyelme, ahogy mindenkorban elhív a maga szolgálatára embereket, akik élete szolgálata által gyűjti az ő népét. Időnként áradó folyóként, máskor elrejtve, búvó patak módjára. És akkor most rátérnék az énekeinkre, hiszen Isten népe énekes nép. A teremtéskor megajándékozta az embert az ének és a zene képességével, a dicsőítés áldott eszközével. A Szentírásban végig követhetjük, hogy a bibliai időkben hogyan élt ezzel az áldott eszközzel a választott nép, majd Krisztus egyháza. Az évezredek alatt napjainkig keletkeztek, gyűltek ezek az énekek, amelyek ott vannak gyülekezeti istentiszteleteinken, bibliaórai gyakorlatunkban, vagy otthonainkban, családi áhítatainkon, közösségi alkalmainkban, tehát és egyéni hitéletünkben is egyaránt. 2014-ben gyülekezetünkben rendeztünk egy énekeskönyv kiállítást. A gyülekezet tagjai közel 100 régi és újabb énekeskönyvet gyűjtöttek össze, és úgy állítottuk fel ezeket a tablókat, tárlókat, hogy vázlatosan bemutattuk az egyes énekek, énekeskönyvek eredetét párhuzamosan annak az egyház történeti kornak a főbb jellemzőivel, történéseivel. Láthatóvá vált, hogy az egyház Krisztus népe történelmével párhuzamosan éneklésünk ügye is milyen gyakran reformációra szorult. Megfigyelhettük, hogy énekes könyveink gyakran és ma is szívesen énekelt énekei rendre azokban az időkben íródtak, amikor Isten népe visszatért Urához. Akkor volt élő és termékeny egyházunk éneklése, liturgiája, ha visszatalált a Szentíráshoz, az élő igéhez. Ezért vezethet megtéréshez egy 1000 éves himnusz, és ezért fakadhat fel lelkünkben az új hálaének, Krisztus megváltó tette nyomán. Két ilyen nagy korszakot fedezhettünk fel, két ilyen nagy korszak emelkedik ki az egyház történetben. A reformációt követő körülbelül másfél évszázad, majd a 19.-20. századi ébredések kora. Tekintsük át most így együtt vázlatosan Isten népe történelmét, párhuzamosan azzal, hogyan tükröződik Isten ébresztő, megújító munkája az adott korban keletkezett énekekben. Nagyon sok énekgyűjteményből lehetne válogatni, de most én a legismertebbeket, a református énekeskönyvünket, a Halleluját, a Krisztus az énekem című Duna melléki énekeskönyvet, és a Pasaréti énekeskönyvet, a Csillag csillagot választottam. Ezekből fogok szemezgetni. Néhány éneket majd felidézünk, elénekelünk, kivetítjük, és arra kérem a testvéreket, hogy kapcsolódjanak be ebbe az éneklésbe, egy kicsit ilyen interaktív lesz ez az előadás. Mielőtt elkezdenénk, két régi emlékemet szeretném felidézni. Olyan 8-10 éves forma lehettem, és hát a szüleimmel minden gyülekezeti alkalmon részt vettünk, mert ők végezték a szolgálatukat, és engem meg a bátyámat hát nem hagyták otthon, hanem vittek magukkal. Így Biblia órán is részt vettünk. Akkor még nem nagyon értettem, hogy miről van szó, de hogy megmaradt bennem egy esemény, akkor már ilyen beszélgetős Biblia óra volt nálunk Újpesten, és a lelkészünk valahogy arról beszélhetett, hogy a zsoltárokat milyen kevéssé ismerjük, nem énekeljük, csak néhány zsoltárt, közismert zsoltárt, többieket gyülekezeti használatban nem nagyon ismerjük. Erre megszólal egy idős néni, ha jól emlékszem, Róza nénnek hívták, hogy márpedig ő mindegyiket tudja kívülről. A lelkészünk megcsóválta a fejét, hogy biztos, Róza néni? Aztán gondolta, hogy próbára teszi. Tessék megmondani, hogy melyik az 57. zsoltár. Mondott egy számot, ami biztos, hogy ismeretlen. Erre a Róza néni a kis gyönge öreges hangocskáján szépen elénekelt a 57. zsoltárt. Egy másik emlékem későbbről, olyan, akkor már ugye ifjúsági órákra jártam, már 18-20 éves koromban lehetett, és az ifjúsággal mentünk Őrbottyánba, a gyermek otthonba segíteni, fiúk fát vágni, meg udvart rendezni, a lányok vasalni, egyebeket, és útközben a vonaton, hát ugye vidám társaság voltunk, és énekeltünk. Ha jól emlékszem, akkor körülbelül egy ilyen éneket, vagy ezt az éneket, visszaidézem, körülbelül így hangzott. Szívemben örömdalol az én szívemben. Az én szívemben, az én szívem, szívemben örömdalol az én szívemben. Jézus dicsérem, stb. Ez egy hosszú több verszakos, ugye nagy vidáman tapsikoltunk hozzá, és tőlünk nem messze a vagonban ült egy fiatal ember, aki egy megállóval korábban szállt le. De mielőtt leszállt volna, oda jött hozzánk, és azt mondta, hogy klassz volt, srácok. Jó, azzal leszállt. Akkor jöttünk hazafele, hát folytattuk ugye a vidámkodást, ugye a jól végzett munka után, felszabadultan, és ez a fiatal ember ugyanúgy felszállt a vonatra, ment haza, annál a megállónál, de akkor már odaült közénk, és ott maradt köztünk az ifjúsági órákon, beépült a gyülekezetbe, megtért, hitre jutott. Na most miért mondtam el ezt a két példát? Mert ezt pozitív példának szántam. A Róza néni énekére azt lehet mondani, hogy ez egy komoly bizonyságtétel volt az ő református hitéről. Ő valószínűleg lánykorában olyan gimnáziumba járt, ahol ugye református gimnáziumban, ahol megtanították neki a zsoltárokat, ő ezt megszerette, magáénak érzi, és ez egy életre szóló érték számára. Erről szólt az, hogy ő mindegyiket tudja. A fiatalok énekére elmondható, az mi a pozitív benne, hogy egy vonzó hiteles bizonyságtétel volt az örömről. Igen ám, csak találkozunk egy negatív megítéléssel is. Róza néni énekére azt lehet mondani, hogy ózsdi, merev ragaszkodás a régi dolgokhoz, a száraz, élettelen, az elnyújtott éneklés nem vonzó. A fiatalok énekére el lehet mondani, hogy rajongó, élményközpontú, sekélyes szöveg, egy gyenge dallamocska, lehet rá tapsikolni, örvendezni, na de hát nincs súlya. Azért mondtam el ezt a két szélsőséges példát, hogy próbálok rávilágítani, hogy miközben tudjuk, hogy énekeink, éneklésünk milyen fontos eleme istentiszteleti gyakorlatunknak, hétköznapi hívő életünknek. Aközben szembesülünk azzal, hogy különböző, sokszor negatív megítélés alá esik. Sokszor feszültséget gerjeszt, esetenként nemzedékeket, kegyességi irányzatokat, gyülekezeti tagokat választ el egymástól. De hát melyek a jó énekek? Mik a jellemzői? Mindegyik jó, csak a hit számít? Az, hogy milyen szívvel éneklem? Milyen a jó református ének? Ugye zajlik a református énekes könyvünknek a megújítása, lassan talán több mint 10 éve vajúdik. Viták, érvek, ellenérvek kísérik ezeket a kérdéseket. Van, aki azt mondja, az a jó ének, amelyik tetszik nekem, amihez kötődöm, amit a magaménak érzek. Igen, de minél több az elutasító szempont, annál jobban szűkül az énekek köre. Más azt mondja, hogy mindegy, hogy mivel, de ki kell szolgálni a közösség igényeit. Haladni kell a korral. Az a lényeg, hogy korszerű és vonzó legyen, bevonza a kívülállókat. Mindenki jól érezze magát a közös éneklésben. Ez egy kissé liberális szemlélet. Lehetséges egy igényes tudományos szempont is, tudományos megítélés, ami az irodalmi, zenei értékekre helyezi a fő hangsúlyt, ezeket helyezi a középpontba. Én most természetesen nem vállalkozom ennek a vitának az eldöntésére. Viszont szeretnék megosztani a testvérekkel egy szemléletmódot, ami talán segít eligazodni ezekben a kérdésekben. Ezt nemrég olvastam egy tanulmányban. Ha a szent, tehát Isten dicsőítésére szánt lelki énekeinket vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy van egy állandó és változatlan eleme, az üzenete. Ez nem lehet más, mint magának a Szentírásnak az üzenete, ami örökkévaló és változatlan. Ez az énekek objektív alapja. Az énekek többi eleme viszont változó. Megjelenik a szubjektív vonás. Ha a szöveget nézzük, mint egy költeményt, akkor megállapíthatjuk, hogy különbség van a szóhasználatban, a versformákban, a rímekben, használt költői képekben, és még lehetne sorolni. Ha a dallamot vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy milyen különbözők, változatosak. Lehet egyszerű népi dallam, könnyen énekelhető. Lehet néhány hangból álló, lehet egy pentaton dallam. Lehet bonyolult gregorián vagy gregorián eredetű dallam, vagy himnikus korál dallam. Lehet, ha ritmusát nézzük, akkor lehet lépegető, egyenletes, kiegyenlített ritmusú, De lehet táncos, vidám, pattogó, nagyon sokféle. Ezek az elemek, ezek a változó elemek, ezek jellemzik az adott kort. Azt a kort, amikor az ének íródott. Minden éneknek, illetve a szerzőjének van egy történelmi, kulturális beágyazódottsága, ami az adott korra, népre és egyénre jellemző. De azoknak is adott a történelmi, kulturális beágyazódásuk, akik éneklik, jelen esetben nekünk. Ez a két világ ritkán van fedésben egymással. Ez az esztétikai különbség van sokszor a viták hátterében. Azonban, ha szét tudjuk választani a Szentírás örökkévaló üzenetét a történelmi, kulturális beágyazódottságból fakadó, tehát állandóan változásban lévő elemektől, akkor a helyükre kerülnek repertoárunkban az énekek. Ha végignézzük, hogy elődeink miként dicsőítették az Urat, annak sokféleségében Isten világának gazdag sokszínűségét fedezhetjük fel. Ezzel a szemléletmóddal próbáljuk most végignézni, hogy énekes könyveink énekei, amelyek különböző korokban születtek, hogyan tükrözik vissza Isten ébresztő, újjáteremtő munkáját. Az első századokban üldözött, szétszórodott keresztényeknek nagyon sokszor adott lelki támaszt, biztatást, megtartó erőt a zsoltárok, himnuszok éneklése. A szétszóratás egyben magvetés is volt, hiszen az egész római birodalomban terjedt az evangélium és az éneklés gyakorlata. Az őskeresztény gyülekezetek éneklési módjáról és szerepéről képet alkothatunk a Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 16. verse alapján. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Az ének tehát nagyon fontos eszköz volt, eszköz Krisztus beszédének, az evangéliumnak a terjesztésében. És itt felidéznénk énekeskönyvünk, református énekeskönyvünk legrégebbi dicséretét. Ez a 229-es Hű pásztorunk vezesd a te árvanyájadat. Ez alexandriai Kelemen egyházatja éneke, aki ugye 170 és 220 között élt, és ez a legrégebbi énekünk, dicséretünk. A dallama az nem eredeti, mert ebből a korból még nem ismerjük, hogy hogy énekelték ezeket az énekeket, himnuszokat. Ezt később a ének fordítója, egy presbiteriánus, angol presbiteriánus lelkész, Montgomery, ő alkalmazta egy ősi angol dallamra. Énekeljük el most együtt. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat, e földi útvesztőben te mutass jó utat. Szent nyomdokodba lépve a menny felé megyünk, ó halhatatlan hége, vezérünk, mesterünk. Ezen a képen bal oldalt látjuk Ambrózusnak a képét. Ő milánói püspök volt, és 380 körül vezette be a liturgiába a himnusz éneklést. A jobboldali képen ott Augustinus keresztelése látszik, egy olasz festőnek a műve, és azért hoztam ide, mert egy kicsit jellemzi azt a kort. Augustinus vallomásaimból tudjuk, hogy hogy zajlott az ő megtérése. Ambrózius hatására ő vele való kapcsolat volt a gyökere az ő megtérésének, hosszú vívódás után, és amikor megkeresztelte 387 húsvétján, akkor Augustinus bizonyságot tett az ő hitéről, és a hagyomány szerint akkor énekelték Ambrosiusszal együtt a Te Deumot, ezt a nagyon híres latin himnuszt, és állítólag a hagyomány szerint felváltva improvizálták a Te Deum verseit. Ez egy csodálatosan szép himnusz, megmaradt a mi énekeskönyvünkben is benne van, a 242-es, meg a 243-as is ennek a magyar megfelelője. Na most nyilván, hogy ez egy, lehet, hogy legenda, egy hagyomány, nem is ezért hoztam ide, hanem jellemzi ezt a kort, hogy mennyire Isten lelkétől ihletettek ezek a himnuszok. Ugye a himnusz az a római birodalomban egy szokásos forma volt, egy zenei forma. Himnuszokkal dicsőítették a császárt, a győztes hadvezéreket, és a keresztények is ezt rögtön átvették, ugye a Páli igében is ott benne volt, hogy zsoltárok a dicséretekkel, a dicséretek azok a himnuszok, és lelki énekekkel, amiben az ő személyes kapcsolatukat fejezték ki Krisztussal. Csak természetesen a keresztények Krisztus dicsőítették a megváltó tettéért ezekben a himnuszokban, és Isten dicsőítés volt mindegyik ilyen himnusz. És Ambrosius vezette be a himnusz éneklést. Itt énekszámokat írtam, meg énekeket, az énekes könyvünkkel való kapcsolatot jelzem, hogy ebből a korból származnak ezek az énekek. Ez több képen majd elő fog jönni, hogy az adott kornak az énekeit hol találjuk a énekes könyvünkben. Ja, tehát 242-es Téged Úristen, mi keresztények dicsérünk és áldunk, ez a Te Deum. 344-es Király zászlók lobognak, 500-as Krisztus ki vagy nap és világ. Nem a teljesség, amiket ide beírtam, ennyi fért ki. Következő ábrán azt látjuk, itt már tovább léptünk, már Nagy Gergely pápát látjuk, és erről a korról azt szeretném megemlíteni, hogy már 313-ban Nagy Konstantin római császár megszüntette a keresztény üldözést. Az üldözések elmúltával a IV. Században már államvallássá vált a kereszténység a római birodalomban, és ezzel együtt egyre inkább hatalmi tényezővé vált. A vallási kultusz központja Róma lett. A hivatalos nyelv a latin. A középkorban kialakult latin egyházi énekstílus és a liturgia kifejlesztése, rendszerbefoglalása Nagy Gergely pápa nevéhez fűződik, ugye látjuk az ábrán. Ez az egyszólamú, de bonyolult szabályok szerint történő latin nyelvű istentiszteleti rend, a gregorián, 1000 éven át meghatározta az egyház életét. A 9.-10. században kezdődött a dallamok lejegyzése, a kottás kódexek írása. Itt látunk jobból, tehát egy ilyen megjelent a vonalrendszer és a kottás kódexeket ettől a kortól írták. Ezt francia kolostorokban vezették be, ott alkalmazták először. Ez a bonyolult, elmélyült, énektudást igénylő latin nyelvű liturgiát, ezt egyre inkább csak a papok és a szerzetes rendi kórusok művelhették. A középkori egyházban a gyülekezetnek egyre kevesebb, végül semmi lehetősége nem maradt arra, hogy az istentisztelet aktív résztvevője legyen. Kimaradt nem csak a közös éneklés élményéből, de a Biblia hallgatásból, ige hirdetésből és az imádságból is. A pompás liturgia külső szemlélői lehettek csupán. Az egyszerű hívők nagy tömegétől külön vált a klérus, amely az evangélium hirdetése, terjesztése helyett egyre inkább hatalmi harcokkal foglalkozott. A megerősödött központi hatalommal az egyház első 1000 évét ezek a vonások jellemzik. Itt is néhány éneket odaírtam kapcsoló pontként. Ezek a himnuszok ebből az időszakból származnak, és a reformáció korában fordították le nemzeti nyelvekre, és később a mi reformátoraink is innen alkalmazták és helyezték be az énekes könyveikbe. Ugye 185-ös Krisztus feltámadott, 301-es új világosság jelenék, 330-as örvendezzen már e világ. Tehát láthatjuk, hogy nem az énekekkel volt gond, ezek tiszta evangéliumi himnuszok, hanem az alkalmazás módjával. Az Isten igéjétől elzárt emberek tömegében viszont egyre fokozódott a lelki éhség. Látva a hivatalos egyház kiüresedését, elvilágiasodását, egyre többekben indult el a reformátori gondolat, vissza az alapokhoz, Krisztushoz, az Isten szavához. Itáliában 1200 körül a valdensek, majd 1300-as évek közepén Angliában John Wycliffe követői, majd Csehországban a husziták képviselték az úgynevezett eretnek mozgalmakat. Miért voltak eretnek mozgalmak? Azért, mert ők a pápaság hatalmával szemben a Biblia feltétlen tekintélyét vallották, valamint, hogy az egyház feje egyedül Krisztus. Ebből a korból is egy éneket idézzünk fel, a Krisztus az énekem Dunamellik énekeskönyvnek a 716-os számú éneke. Próbáljuk meg együtt elénekelni. Krisztus jóságos pásztorunk, Szent háromságban egy úrunk, legfőbb kincsünk, szent ékszerünk, maradj velünk. Ez egyébként Husz János nagyheti éneke. Azért gondoltam ezt az éneket idehozni, hogy ezzel így Husz Jánosra is emlékezzünk, őt is említsük meg. Az ő nagyon szép nagyheti éneke. Látjuk, hogy a dallam milyen egyszerű, könnyen énekelhető, igazi gyülekezetnek szánt ének. A 16. század a reformáció százada, mivel Isten áldott eszközökkel ébresztette alvó népét. A nemzeti nyelvekre lefordított Biblia, a mindenki számára érthető igehirdetés, a megfogalmazott hitvallások és a visszaállított gyülekezeti éneklés által futótőzként terjedt az evangélium Európa szerte. Ha a két nagy reformátor, Calvin és Luther énekléssel kapcsolatos álláspontját vizsgáljuk, láthatjuk, hogy mindketten a Szentírásra utalnak vissza. Nézzük Calvin hitvallását. Ő a Sola Scriptura, azaz egyedül a Szentírás elv alapján a zsoltárokat tartotta legalkalmasabbaknak gyülekezeti énekként. Az 1543-ban kiadott második zsoltár válogatás előszavában a következőképpen indokolja ezt. Gondoskodjunk ne csak tisztességes, hanem valósággal szent énekekről, hogy azok ösztökéljenek bennünket szüntelenül Isten segítségű hívására és magasztalására, meg arra, hogy az ő cselekedetein elmélkedjünk, és ekként támadjon a szívünkben szeretet és félelem ő iránta az ő dicsőségére. Ám de igazán mondja Ágoston, senki sem tud Istenről méltóképpen énekelni, csak az, akit ő tanít meg erre. Ezért akármerre keresgéljük is körös körül, sem jobb, sem Isten dicsőítésére alkalmasabb énekeket nem találhatunk, mint a Dávid zsoltárait, amelyekre maga a Szentlélek tanította meg őt. Amidőn tehát ezeket énekeljük, bizonyosak lehetünk abban, hogy e szavakat maga Isten adja szánkba, mintha csak ő maga énekelne bennünk, önnön dicsőségét magasztalva. Valóban a Zsoltár éneklés folyamatosan jelen van az Isten népe életében. Onnan kezdve, hogy Dávid a Frigyláda Jeruzsálembe történt elhelyezésekor először adott éneket a léviták szájába. Ez Krisztus előtt 270 körül volt, és ez a 105. Zsoltár. Egészen napjainkig énekelhetjük ezeket a zsoltárokat, és jelen van a mi életünkben. A bibliai 150 zsoltárt Calvin Genfi zsoltárai mellett számtalan átköltésben, úgynevezett parafrázisban énekelhetjük. Néhány példát említenék. Református énekeskönyvben a 217-es, amelyik a 130. zsoltárnak a átköltése, ez Luther Márton éneke. Szintén az énekeskönyvből a 255-ös, amivel kezdtük az alkalmunkat, Sztárai Mihály éneke, mely igen jó az Úristen dicsérni. Ez a 92. zsoltárnak a parafrázisa. A Csillag, Csillag című Pasaréti énekeskönyvben a 633-ast említeném, a 111. zsoltárnak az átköltése, ez egy népi gyűjtés, Kerekes Károly katolikus szerzetes tanárnak a gyűjteményéből való, nagyon kedves, szép ének. És egyet énekeljünk is, talán meglepő ez az ének. Azt mondtam, hogy ugye Dávidnál kezdődött, Krisztus előtt 970-ben, és azt mondtam, hogy napjainkig. Hát akkor most ennek a vonalnak ezt a végét idézzük fel, napjainkat, hiszen Pálhegyi Feri bácsi, Pálhegyi Ferenc és az ő fia Dávidnak az énekét próbáljuk meg elénekelni. Ez a Csillag, Csillagban a 606-os. Áld lelkem Istened, dicsérd e szent neved, jóságát anyagul el ne feled. Eltörli bűnödet, megváltja életed, irgalma bekötöz minden sebet. Oly nagy az ég, kicsi földünk felhet, még nagyobb Istenben a szeretet. Nem bűneink szerint bánt most velünk megint, jósága igazabb hűségre hint. Ez a 103. zsoltár, emlékezhetünk a bibliai 103. zsoltárra. Nézzük a másik reformátorunkat, Luther Márton. Az ő megfogalmazása szerint az ének Istennek énekben megszólaló igéje kell, hogy legyen. Számára is a zsoltárok könyve az alap, de sokkal szabadabban alkalmazza. Alapelve, amit az éneklése és a hangszeres zenére is alkalmazott, hogy mindent elvetni, ami ellenkezik a Szentírással, de mindent megtartani, ami annak nem mond ellent. Híres éneke, amelynek szövegét és dallamát is ő írta, az Erős Várami Istenünk, 390-es énekünk. A Luther kéziratot ott láthatjuk, hát egy kicsit halovány, de ez az ő kézirata. Egyszerűsége ellenére is egy hatalmas himnusz dallam, amellyel mintegy kijelölte elsősorban német nyelvterületen a gyorsan terjedő lutheri reformáció zenei irányvonalát. A következő két évszázadban a német barokk zene alapja a luteránus korál lett. Ilyen zeneszerzőket emlegethetünk, mint Johann Gottfried Walter, aki nagyon sok korál dallamot feldolgozott, Dietrich Buxtehude, aki szintén észak-német barokk kántor és zeneszerző, és hát a legnagyobbat, Johann Sebastian Bachot, akinél olyan csodálatos az az alázat, hogy ugye minden zenei eszköz a birtokában volt, de mégis a szövegnek alárendelte, hogy azt a bibliai szöveget, azt az énekszöveget minél inkább felragyogtassa, És ez volt a döntő számára, hogy az eljusson a hallgatókhoz, vagy az éneklőkhöz. Csodálatos Bach műveit úgy hallgatni, hogy az a hit volt mögötte, az az evangéliumi hit, amit megértett, és ami Bachnak a hite volt. Felidézünk egy éneket ebből a korból, Luther Mártonnak egy nagyon szép adventi énekét. Igyekeztem, ha csak lehet, adventi énekeket is keresni. Ez a 298-as Jel Krisztus népe nagy vígan. Jel Krisztus népe nagy vígan, mindegy örömre keljünk, hogy egybe forva boldogan, csak arról énekeljünk, hogy könyörülő Istenünk, mi áldott csodát tett velünk, mi drágán szerzett nékünk. A katolikus egyház és a Rómával szövetséges katolikus főrendek természetesen nem nézték jó szemmel a reformáció terjedését, az új egyház megszilárdulását, és hát kezdetét vette az ellenreformáció, amely a hitvitákon, kiátkozásokon, erőszakon keresztül a 17. század elején a 30 éves háborúhoz vezetett. Az ezt lezáró vesztfáliai béke 1648-ban megerősítette ugyan a protestánsok helyzetét, azonban a sokat szenvedett hívő népben újra nagy lelki éhség támadt. A megcsontosodott teológiai nézetek a dogmatikai szőrszálhasogatás helyett egyre inkább az evangéliumi tiszta tanításra és főleg az ebben gyökerező életgyakorlatra támadt igény. Ezt az igényt tükrözik a kor legjelentősebb német énekköltőjének, Gerhard Pálnak az énekei is. Itt néhányat felírtam, ami az énekeskönyvünkből ismerős. Gyönyörű szép énekek, 265-ös, hagyjad az Úristenre te minden útadat, 329-es, itt állok jászolott felett, ennek a dalmát Johann Sebastian Bach írta. 341-es, ó Krisztus főte zúzott, nagyon szép nagyheti énekünk, és hát lehetne folytatni a sort, és hát ugye főleg evangélikus testvéreink a őrzői és birtokosai ennek a gazdag énekkincsnek, amit Gerhard Pál írt. Jellemző rá különben Gerhard Pálra, hogy nagyon sokat szenvedett élete során, elvesztette feleségét, gyermekeit a 30 éves háború után a pestis járványban. Állásától megfosztották a hitviták miatt, mert ő ragaszkodott a luteri meggyőződéshez, hitéhez. Ennek ellenére olyan csodálatos énekeket írt, mint a hagyjad az Úristenre, te minden utadat, szenvedések között írta ezt például. Vagy a másik énekünk, légy csendes szívvel és békével, ezt is ismerjük. Idézzünk fel tőle is egy éneket. A Krisztus az énekem énekes könyvünkben van a 666-os, dicsérjük Istent. Ennek a dallamát is megemlítem, hogy Gerhard Pál barátja, kántor, zeneszerző Johann Krüger írta, ő nagyon sok német korál dallamnak a szerzője egyben. Dicsérjük Istent, mindki féli hitlent, nagy nevét vígan, ének szóval hálja, és buzgó hálát vigyen oltárára. Dicsérjük Istent, készséget ébresz követni igédet, szent ügyért éljünk, szolgálatban hígjünk, és erő hián erőt tőled kérjünk, dicsérjük Istent. Német protestáns gyülekezetekben, közösségekben elindult egy új mozgalom, a pietizmus. Philipp Jakob Spener, frankfurti esperes meghirdette a gyülekezeti élet gyökeres reformját. Innen ered a konfirmáció, a bibliaóra, az egyéni rendszeres bibliaolvasás, a házi áhítatok gyakorlata. Mintha a mai gyülekezeti életünket látnánk magunk előtt, ilyen régre nyúlik vissza. A pietizmus nem maradt meg a német nyelvterület keretei között, hanem kisugárzott Észak-Európába, Észak-Amerikába is, egészen a mai napig meghatározva ezen területek egyházi életét. Ezt az evangéliumi életgyakorlatot képviselik a pietizmus énekei is. A teológiailag tiszta, biblikus énekszövegekben megjelenik a személyes kegyesség, a Krisztussal való élő kapcsolat, a megért hitről való bizonyságtétel. Néhány példát mondanék ebből a korból. Református énekeskönyvünkben nagyon szeretjük és jól ismerjük a 167. Jöjj mondjunk hálaszót, 264-es Ágyad én lelkem, dicsőség erős királyát, 395-ös Isten szívén megpihenve. Ezt Nikolaus Ludwig Zinzendorf éneke, ő írta. Ő a német pietista kegyesség munkása volt, és Észak-Amerikában is ő terjesztette a pietizmust, és nagyon termékeny énekszerző volt, 2000 ének fűződik az ő nevéhez. A 434-es énekünket, a Vezess Jézusunkat is szintén Zinzendorf írta. De megemlítem a 165-öst, itt van Isten köztünk, vagy a 455-öst, testvérek, menjünk bátran. Ezt mind a kettőt Gerhard Terstegen írta, ő is nagyon termékeny énekszerző volt ebben a korban. De megemlíthetem a Krisztus az énekem énekeskönyvből, a 754-es, egy különös, nagyon szép ének, Nevedre vettem keresztséget. Kereszteléskor szoktuk már mi is énekelni, megtanultuk. Ezt Johann Jakob Rambach írta, egy gyakorlati teológiai professzor, aki az énekszerzés mellett hitmélyítő irodalmakat is alkotott és kiadott. Felidézünk ebből a korból is egy éneket, a Hallelujából a 17-es számút, gondolom ismerik a testvérek, az írás széllyel tépve, szabad vagyok, szabad. Ez Ernst Gottlieb Woltersdorf éneke, ő egy evangélikus pietista lelkész volt. Az írás széllyel tépve, szabad vagyok, szabad. Tudom, hogy megvevél te, meggyőztél immagad. Kínos halál te szenvedél, ártatlan drága véred, áldoztad lelkemért. És áttérünk Magyarországra, hiszen Magyarországon Mohács után, ugye a három részre szakadt országban, már néhány évtized alatt a reformáció tömeges méretekben hódító mozgalommá vált. A külföldi egyetemeken, elsősorban Wittenbergben, Krakkóban, Heidelbergben tanuló szerzetesek és diákok hozták magukkal a megreformált teológiát, annak irodalmát és így az új énekeket is. Dévai Bíró Mátyás, Sztárai Mihály, Huszár Gál, Szegedi Kis István, Mérius Juhász Péter, Kálmán Csehi Sánta Károly, Károli Gáspár, hitvallásokat fogalmaztak, fordítottak, tanítottak és pásztorolták a rájuk bízott új vagy katolikusból áttért híveket. Nagyon termékeny időszak ez egyházunk életének. A teljes Biblia fordítás mellett sorra jelentek meg az énekgyűjtemények is. A politikai viszályoktól, háborúktól szenvedő ország nagy lelki éhséggel fogadta a tiszta evangéliumi tanítást, és örömmel énekelte saját anyanyelvén az ősi himnuszokat, zsoltárokat, új énekeket. Itt említem meg, hogy már eddig is a felsorolt történelmi korokból láthatjuk, hogy hol támadt ébredés, ott, ahol volt egy valami külső nyomorúság, egy nehéz helyzet, egy válsághelyzet, volt egy belső éhség az evangélium iránt, egy megüresedés, és voltak elhívott evangelizátorok, szolgák, szolgálók, tanítók, prédikátorok. Ez a három összetevője az ébredésnek. És ezt láthatjuk a magyar ébredésnél is, a reformáció után. Külső nyomorúság, belső éhség, és itt vannak a reformátorok, akik hozták a megreformált teológiát, az új életet, az evangéliumot és az új énekeket is. Itt a képen ugye Sztáray Mihálynak az emléktáblája látható, őróla sajnos képet nem találtam. A másik oldalon viszont egy énekeskönyv, egyik első énekeskönyv, Huszár Gálnak a énekeskönyve látható, és nem jól látszik itt a dátum, hogy 1574-ben adta ki. Ennek az a különlegessége számomra legalábbis, hogy ez egy közel 1000 oldalas énekeskönyv magyarul. Ugye, ha jól számolunk, akkor alig telt el szűk 50 év, és Magyarországon megjelent egy ilyen nagy terjedelmű énekgyűjtemény magyarul. Először természetesen lefordított ezeket a szertartási énekeket, amit latinul énekeltek ugye a katolikus egyházban, de ott vannak már közte a német korálok. Itt pont a 482-es mostani énekünk, a Mi Atyánk van benne, a Mi Atyánk ki vagy a mennyekben. A mi énekes könyvünkben ez úgy kezdődik, hogy mennybéli felséges Isten. Ez Luther Mártonnak a Mi Atyánk 4.23 lehet? 4.83, bocsánat, igen. Kántor vagyok, nem tudom jól a számokat. Tehát ennek az a nagy jelentősége, hogy rögtön megjelent, mert az a néhány évtized ilyen időtávlatban az nem számít, hogy legyen a frissen alakult gyülekezetekben mit énekelni a híveknek. Tehát nagyon termékeny időszak ez egyházunk életének. A teljes bibliafordítás mellett sorra jelentek meg a énekgyűjtemények, és ugye nagy lelki ésséggel fogadta ezt a tiszta tanítást a gyülekezet, hiszen saját anyanyelvén énekelhette az ősi himnuszokat, a zsoltárokat, az énekeket. A magyar reformátorok, elsősorban Huszár Gál, Gálszécsi István, Mérius Juhász Péter, Gelei Katona István először tehát ezeket a középkori himnuszokat, szertartási énekeket fordították magyarra, majd sorra jelentek meg az új gyülekezeti éneklésre szánt énekeskönyvek. Sztáray Mihály, aki a délvidéken 120 protestáns gyülekezetet alapított, nagyon sok zsoltár parafrázist, ahogy előbb ugye említettem, ilyen zsoltár tartalmát megfogalmazó énekverset írt. A térítés, igehirdetés fontos eszközének tartotta az éneklést. Itt említem meg ugye Szent Simonár Albertet is. 1562-ben Calvin ugye kiadta a teljes zsoltárkönyvet, és alig több mint 50 év múlva, ugyanúgy, mint ahogy ezt láttuk az előbb Huszár Gál énekeskönyvénél, hogy alig telt el néhány évtized, és a teljes magyar zsoltárkönyv ott volt a hívek kezében. És ezáltal válhatott a magyar reformátusság énekkultúrájának alapjává a zsoltár éneklés. 1606-ban jelent meg különben a Psalterium Hungaricum, ez ennek a fedőlapja, és innentől kezdve lehet a kezünkben, és a szívünkben, és az ajkunkon a zsoltár. Az ellenreformáció Magyarországon is igyekezett megakasztani a protestáns gyülekezetek terjeszkedését. Mivel felügyeletet gyakoroltak a könyvnyomtatás kiadás felett is, ezért a 18. században protestáns énekeskönyv jellemzően csak magánkiadásban jelenhetett meg. Ezekben viszont folytatódott a tiszta reformátori teológia, a Bibliához hű költészet. Rádai Pál Lelki Hódolás című énekeskönyve, Szőnyi Benyámin Szentek hegedűje, vagy Rosonczi István Éneklésben tanító mester című gyűjteménye tartalmazza azokat az énekeket, amelyeket jelenleg is szívesen éneklünk. Ebből idézünk most egyet. Itt láthatjuk Rádai Pálnak a fényképét, és felsoroltam néhányat. Ugye a 210-es Ó áldandó Szent Háromság, 251-es Meghódó lelkem, 289-es Zeng nyelvem ékesen, 478 Ó irgalmas Isten. Szőnyi Benyámintól a 366-os Az én idő, mint a szép nyár. Rosonczi Istvántól a 440-es Passió énekünk, a Jellásuk az Úr keresztjét. És akkor most énekeljünk egy nagyon szép adventi énekünkből. Ez a 304-es énekünknek a 7. verse, Szőnyi Benyámin adventi éneke. Ez a Szentek hegedűjében jelent meg. A 130. Zsoltár dallamára írta. Dávid gyökeres ága, fényes hajnal csillag, pogányok kívánsága, megígért áldott mag, és a hit özsökéből származott vesző szám. Nékem atyád kedvéből erős toronys kőszám. Visszatérve a protestáns egyházak nemzetközi helyzetére, Angliában is az ellenreformáció hatásaként annak nyomán lelki megújulást, ébredést láthatunk. A hosszú polgárháborúvá terebésedő vallási visszály után a 18. század első felében Anglia mély erkölcsi válságba került. Ebben az időben indult el az anglikán egyházon belül is a pietista mozgalom. Vezetői John Wesley, öccse Charles Wesley és George Whitfield. Miután kitiltották őket az anglikán egyházból, megalapították a metodista egyházat. Charles Wesley a világ egyik legtermékenyebb énekszerzője volt, mintegy 6500 éneket írt. Feldolgozta a keresztény hívő élet valamennyi területét. Jellemzi a metodista énekek hatását, hogy a jelenlegi magyar metodista énekeskönyvükben, a dicséretekben található énekek nagy részét ismeri és énekli a hívő nép szerte a világon. Ez is egy ilyen összegző, összefoglaló énekeskönyv. Akik Biatorbágyra járnak, ott ezt az énekeskönyvet használják. Ez a metodista énekeskönyv. Néhány példát említenék ebből a korból. 300-as Lelkem drága Jézusa, ez Wesley éneke. Úr lesz a Jézus mindenütt, a 398-as énekünk, a 425-ös Ó Ábrahám ura, 468-as Zeng Jézus nevét zengd világ, a Hallelujából a 118-as Lelkem megváltója Jézus, a 248-as Hittem benned, 223-as Az Úr csodásan működik. És énekeljünk is egyet a Krisztus az énekemből, gyűjteményből, a 746-os Az Úr csodás kegyelme járt. Ezt többféle fordításban is ismerhetik a testvérek. Ó érthetetlen kegyelem, ugye a Lelki Énekek című gyűjteményben ilyen fordításban van, a dicséretekben az a fordítás, hogy az Úr irgalma végtelen. Az Úr csodás kegyelme járt, itt évejgő után. Én vesztem el, de rám talált, vak voltam, s látok már. Ennek az éneknek az az érdekessége, különlegessége, hogy a szerzője, John Newton, Ő egy rabszolga kereskedő hajón volt hajós kapitány. És látva a sok borzalmat, amit a munkája során tapasztalt, de megszólította Isten lelke, Krisztus, és megtért, és utána felhagyott ezzel a foglalkozásával, és ezt az éneket ő írta. És ha ismerik a testvérek azt a filmet, hogy a Szabadság himnusza, ennek a filmnek ez az ének a mottója. Tudnilik, Angliában zajlott a parlamenti küzdelem a rabszolgaság eltörléséért ebben az időszakban, és egy William Wilberforce nevű fiatal politikus, aki küzdött ezért, hogy eltörüljék a rabszolgaságot, igen ám, csak ő hitre jutott, kapcsolatba került John Newtonnal, ezt az éneket is megismerte, és amikor a pártársai biztatták, hogy ne a lelkészi pályát és ne az evangélium hirdetését válassza, hanem küzdjön a politikusi pályán, akkor ezt az éneket elénekelte nekik, és akkor ez egy csodálatos jelenet ebben a filmben, megrázó, ahogy úgy megdöbbentek és megértették, hogy mi van ennek a fiatal embernek a lelkében. És végül eltörölték a rabszolgaságot, tehát győzött ez a parlamenti irányzat. És azért hoztam ide példának, meg ezt az éneket is, hogy egy kicsit erre a korra jellemző, de talán minden ébredési korra, hogy nem csak a templomok falai között van meg ezeknek az énekeknek a hatása, hanem ott van a életünk minden területén, még a politikába is. Hogy ilyen hatása volt, és reménységünk szerint a jövőben is ilyen hatása lesz az evangéliumnak, amikor megszólal valakinek az életében és az ajkán. A 19. században a felvilágosodás korának liberális, racionalista eszmerendszere európai mértékekben kérdőjelezte meg a Szentírás és az egyház által képviselt értékeket. Így Magyarországon is beszűrődött a protestáns teológiába. Emberközpontú, bibliakritikus jellege szinte lenullázta a reformátori elveket. Kiszáradt a lelki élet, tiszta tanítás híján az egyház eltávolodott urától. Hatása megjelent a kegyességi gyakorlatban és az éneklésben is. Sajnálatos, hogy míg az ellenreformáció idején a nyomorúságos körülmények ellenére a protestáns gyülekezetekben élő ige szólt a szószékekről és a gyülekezetek énekében, a türelmi rendelet után, 1781 után, néhány év telt el, néhány évtized, amikor már szabadon gyakorolhatták vallásukat a reformátusok, ugyanakkor például az énekeskönyv reformjában már a racionalista hatást látjuk megjelenni. Kihagyták a reformáció előtti korok örökségét és a magyar reformáció énekkincsét egyaránt. Pontosan jellemzi ezt a kort az a tény, hogy az 1806 és 1948 között használatos magyar református énekeskönyv teljességgel alkalmatlan volt evangelizációk, hitmélyítő bibliaórák énekeihez. Ebben a megdermett, lelkileg alvó állapotban, ami az egész kereszténységet jellemezte szerte Európában, megint Isten ébresztő, megújító cselekvését figyelhetjük meg. Nyugat-Európában, német és angol száz területen az 1800-as évek közepén nagy ébredési hullám bontakozott ki. Egy személlyel jellemzem ezt a kort, Charles Spurgeon, angol prédikátorral. Ez a hitéleti megújulás kihatott az északi államokra is, valamint elindult a nagy amerikai ébredés a 1880 és 1910 közötti időszakot nevezik így, hogy a nagy amerikai ébredés kora. Itt is egy név fémjelzi az evangelizáció ügyét, Moody amerikai prédikátoré. Az ige hirdetők mellett rendre ott találjuk az énekszerzőket, mivel az evangelizációk szolgálatában különösen is áldott eszköz az ének. Ez szintén nagyon termékeny és áldott időszak volt, sok kedves énekünk ekkor keletkezett. Néhány példát mondok ismét. Énekeskönyvünknek a 392-es énekez, Egyháznak Jézus a fundamentuma, 397-es Ó Sion ébredj, 421-es Tudom az én megváltóm él, 466-os Rád tekint már hitem, vagy a Hallelujából említek néhányat, 138-as Mély drága nekünk ez a jó hír, 229-es Bízom benned, Uram Jézus, 373-as Az üdv, mit Krisztus Jézus ad. Ez utóbbi mindkettő Heinrich Ernst Gebhardt metodista énekszerzőtől származik, akitől nagyon sok énekünk van, főleg a Hallelujában. De a 329-et is, hogy említsem meg, áll a szikla mindörökké. És egy énekkel is természetesen felidézzük ezt a kort, mégpedig a Csillag csillagból a 645-ös Jöjj el az életvizéhez.
Jöjj el az életvizéhez, nélküle szomjas a szív, átok alól szabadulsz hit, ő urad, ő, aki hív. Jöjj hát siess, jöjj várján, béke a földön az üdv odahát, itt van az élet a forrás, nincs sehol és soha más.
Az Amerikából és Nyugat-Európából elindult evangéliumi megújulás már a 19. század közepén elért Magyarországra is. A skót misszió 1841-től jelen van Pesten. Az 1860-as években megalakult a németajkú leányegyház, a 80-as években pedig egy fiatal teológus, Szabó Aladár, elindította a vasárnapi iskolai mozgalmat, valamint 20 évvel később megalapította a Betánia Célja Egyesületet, és ezzel bekapcsolta a magyar ébredést a nemzetközi ébredésbe, mert a Betánia Célja az egy nemzetközi ébredési mozgalom. Ezeknek a törekvéseknek az volt a céljuk, hogy a liberális teológia hatására megszürkült, szinte élettelen egyházi, gyülekezeti életet felébressze, a Szentíráshoz visszavezesse. Az evangélium terjesztésének egyik áldott eszköze hazánkban is, hasonlóan a reformáció korához, az éneklés volt. Egy példát mondanék, 1887-88-ban egy skót prédikátor járt hazánkban, Somerville, skót prédikátor, aki egy evangelizációs körúton 16 magyar településen, a legnagyobb gyülekezetekben, a legnépesebb gyülekezetekben prédikált. A skót misszió ezeken az alkalmakon terjesztette a legnépszerűbb angol száz ébredési énekeket. Lefordították, kinyomtatták is szórólapokba, és terjesztették a hallgatóságnak. Ekkor vált ismert és népszerűvé például a Felberátin drága Jézus kezdetű énekünk, a 471-es. Egyre másra jelentek meg a német és angol száz énekek fordításait tartalmazó énekfüzetek. 1901-ben született meg az első magyar evangéliumi énekgyűjtemény, a Hozsanna. Szerzője Viktor János. 1903-ban a Betánia megjelentette Kovács Lajos szerkesztésében a Halleluja gyűjteményt. Mindkét énekeskönyv elsősorban az angol száz ébredési énekek magyar fordítását tartalmazza, de megtalálhatók bennük régi magyar énekek és német korálok magyar változatai is. Jelzi, hogy milyen nagy hiányt töltöttek be ezek az énekeskönyvek, hogy 1917-ig a Hozsannából 4 kiadásban 12 ezer darabot, a Hallelujából 8 kiadásban 30 ezer példányt terítettek az országban. A Hozsannából is, meg a Hallelujából is idézek egy-egy éneket. A Hozsannából a református énekeskönyvünk 475. énekét hozom ide, imádkozatok és buzgón kérjetek. Ez azért is talán különösen kedves és érdekes számunkra, mert a Hozsanna összegyűjtője, kiadója Viktor János írta a szövegét, mégpedig teljesen bibliai szöveget, Jézus Krisztus tanítását az imádságról, ezt foglalta versben. És ami a különlegessége, hogy egy régi magyar dallamhoz nyúlt vissza, Tinodi Lantos Sebestyén egyik históriás dallamához. A Hallelujából viszont úgy idézek éneket, hogy ezt el is énekeljük. Ja, csak egy pillanatra még visszamegyek. Itt a, hát elég halovány, de a Hallelujának egy korai 1914-es kiadását láthatjuk, és benne van Kovács Lajosnak a fényképe. Ez a énekeskönyv kiállításon került elő, valaki hozta, és nagyon megörültünk neki, hogy legalább a fényképét is megismerhettük. És akkor énekeljünk egy jól ismert énekünket. Nem az első versét énekeljük, hanem a harmadik versét, a Halleluja 146-os éneke, Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Ez benne van a Csillag csillagban is, a 666-os. Nagy vagy, Uram, és mi nagy a szerelmed, fiadban mit velem éreztetél. A pislogók is mécset el nem oltád, a megtört nádnak megkegyelmezél. Mikor hevertem bűnben megkötözve, felém kinyújtád irgalmas kezed, öröm könnyekkel tédre hullva áldom, te így vezítő nagy szerelmedet. Felbecsülhetetlen ennek a két énekeskönyvnek a jelentősége, hiszen a Halleluját a magyar hívők közössége mind a mai napig áldással használja evangelizációkon, csendes napokon vagy egyéni hit életében. Az 1948-as református énekeskönyvünkben, a mostani énekeskönyvünkben is látható a hatása, hiszen 19 ének került be a Halleluiából ebbe az énekeskönyvünkbe. Elmondható, hogy hasonlóan a reformáció utáni néhány évtizedhez, erre az időszakra is az jellemző, hogy ezekben az énekeskönyvekben rövid idő alatt összegyűjtötték, mint egy összegezték az addig született evangéliumi énekek legjavát. Jó eszköz volt arra, hogy a magyar hívők, közösségek bekapcsolódhassanak a nemzetközi ébredésbe. Előremutató az is, hogy négy szólamú kórusletétben jelentették meg ezeket az énekeket, ezzel gazdag muníciót adva az egyre szaporodó evangéliumi énekkarok számára. A Halleluja 1944-es, tehát utolsó kiadásával azonban nem zárult le az evangéliumi énekek sora. Már az 1945 előtti evangéliumi mozgalmak, Megdesz, Kie, SDG is terjesztettek új énekeket. Néhány példát mondok. A Krisztus az énekem énekeskönyvből a 629-es Semmi felől ne aggódjál. 789-es Új szívet adj, Uram, én nekem. Ez mindkettő Balla Péternek, az SDG titkárnak az éneke. Ezeknek szövegét Varga Tamás írta, aki a Halleluiában is több éneket írt, illetve fordított. Varga Tamás különben a Krisztus az énekem énekeskönyv címadó énekének a szerzője is. Jelentős dr. Czakó Jenő ceglédi lelkipásztor munkássága, mindenképpen fontos, hogy őt is megemlítsem. Őtőle énekelhetjük a Mint fáradt vándor a forrásvízhez kezdetű éneket, vagy azt, hogy nagyszerű dolgot sejtett a lélek, nyilván ismerős, főleg az idősebb testvéreknek. De ő nagyon sokat munkálkodott a énekügyben, gyűjtötte, terjesztette a kánonokat, többet ő maga is írt. Megemlítem még ebből a korból dr. Ecsedi Aladárt is. Sok kedves éneke közül több is megtalálható énekeskönyvünkben. Szintén néhány példát mondok. A Csillag csillagban a 678-as, sűrű sötét van mindenfelől. A Krisztus az énekemben a 736-os Szentlélek jövel. A Betániát 1951-ben feloszlatták, ezzel gyakorlatilag lezárult a nagy magyarországi ébredés kora. Azonban hálás szívvel folytathatjuk az evangéliumi énekszerzők felsorolását egészen napjainkig, hiszen ahogy a bevezetőben mondtam, az ébresztés, az evangélium ügye nem állt le tiltás, támadás vagy hamis tanítások hatására. Sokáig rejtett búvópatakként, de ma már szabadon ott van otthonainkban, közösségeinkben, gyülekezeteinkben. Csak ebben a két énekeskönyvben, tehát a Csillag csillagban és a Krisztus az énekemben több mint 80 ének van, ami az utóbbi 60 évben keletkezett. Szerzőik többségét, legalábbis a magyarokat, személyesen ismerhettük, vagy ismerhetjük, mert még itt vannak közöttünk. És vannak fiatalok is. A teljesség igénye nélkül néhány név közülük. Túrmezei Erzsébet, Vándor Gyula, Füle Lajos, Soproni János, Pálhegyi Ferenc és Dávid, Vizi István, Draskóci család, Kádár Ferenc, Berkesi Sándor, és hát lehetne még sorolni. Ezek közül is egyet énekeljünk el, ez az utolsó szemelvény. A Krisztus az énekemből a 684-es, ez Pálhegyi Dávidnak egy nagyon szép adventi éneke. Mi a gyülekezetünkben éppen múlt vasárnap tanultuk meg. Énekeljük el két versével, az első és a negyedik versével. A sötétség szűnni kezd már, az a csillag eljöjj hozzánk, véget ér a gyász a sóhajtás. Ébredj föl hát, aki alszol, támadjál föl a halálból, fölragyog majd néked a Krisztus. Ugye ismerős ebben a énekversben, a második versben az a bibliai ige, amit idéztem az elején, az Efézus 3-ból. Ébredj föl és támadj föl. A jelenbe megérkezve, végére értünk ennek a vázlatos énekszemlének, kicsit hosszúra nyúlt, elnézés, megállapíthatjuk, hogy ez a hatalmas énekkincs, aminek csak egy parányi részét idéztük fel, milyen fontos és áldott eszköz volt az évezredek alatt a hívő nép életében. Ha a gyökér szent, az ágak is azok. Olvashatjuk a Római Levél 11. rész 16. versében. Bár ez az ige a választott népre, a zsidó népre vonatkozik, értelmezhetjük úgy is, hogy énekeink gyökere a Szentírás. Hiszen Isten szent igéje táplálja ezt a terebélyes fát. Ezért nem avulnak el ezek az énekek. Ez a titkuk, az élet titka. Ezért élnek, és ezért támadhat ma is élet a nyomukban. Ezért használja ma is örömmel Krisztus népe, és adhatja tovább a jövő nemzedékeknek. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhattam.
Megköszönjük Móri Tamásnak azt mondanám, hogy kimerítő előadását. Tényleg egy fantasztikus gazdag énekkincsünk van, és amiket énekeltünk, jó volt rácsodálkozni arra, hogy ez tényleg két évezredet átfog ez az énekkincs. Tibort kérném meg, hogy egy áldással bocsásson el minket.
És az áldás előtt elmondjuk együtt az Úrtól tanult imádságot, közösen így szoktuk. Ti azért így imádkozzatok, Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A Zsoltárok könyvéből hirdetem az Úr áldó igéjét. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az Úrra vigyáz, annak mutatom meg Istenünk szabadítását. Amen.